És már is folytatódik az önélő vendégünk, továbbra is Lánci András politológus, egyetemi tanár, akivel a március 9-i népszavazásról, illetve a népszavazási kampányról, a népszavazás lehetséges politikai következményeiről beszélgettünk, és beszélgetünk a következő percekben is. Érdekes, a kampány kapcsán talán összevetni vagy összehasonlítani a pártok nagyon is különböző kampány stratégiáját. Ugye mondhatjuk azt, hogy a Fidesznél egyértelműen ez a mozgósító jelleg a meghatározó és dominál, tehát hogy minél nagyobb legyen a részvételi arány, és akkor vélhetően az igenek aránya is egyre nagyobb lesz. Viszont úgy tűnik ugye, hogy az MSZP és az SZDSZ, a két koalíciós partner nagyon különböző taktikát vagy kampánystratégiát folytat. Az MSZP-nél jól körvonalazhatóan talán az a törekvés figyelhető meg, hogy minél kisebb vereséggel jöjjön ki a kormány, illetve az MSZP ebből a népszavazásból, tehát minél kisebb vagy alacsonyabb legyen a részvétel. Ugye meg is határozták a siker mértékegységét, hogy valamilyen módon 2 millió környékére tenni az igeneket, vagy az igen szavazatokat. Az SZDSZ viszont markánsan, és mondhatni talán azt, hogy provokatívan beszállt ebbe a kampányba, látjuk a hirdetéseket és a plakátokat. Betudható ez annak, hogy ezek a reformok leginkább az SZDSZ következetességéhez köthetők? Tehát ők képviselték legmarkán például az egészségügyben az átalakítást és a reformokat?
Hát nyilván ez is szerepet játszik, de szerepet játszik a két pártnak az eltérő állapota és az egymáshoz való viszonya is. Az SZDSZ-nek elég sok belső problémája van, mint tudjuk, a tavalyi elnökválasztással kapcsolatban. Azért ez egy párt életét nagyon-nagyon meg tudja zavarni, sőt, alapvetően felforgathatja.
De hát egyfajta előre menekülés az
egész? Hát mind a két esetben egyébként előre menekülés van, mind a két párt esetében ebben mondjuk tehát közös vonás van, de az SZDSZ már mindig korábban is, ha megfigyeljük a választásokkor, vagy bármilyen éles helyzetben, ez mindig azt próbálta mondani, hogy sarkítja az üzenetet. Én a liberális párt vagyok, és nem a nem tudom én micsoda. Neki az volt mindig a fontos, hogy hogyan lehet megkülönböztetni az MSZP-től. Ugye ez volt folyamatosan 2002 óta a legnagyobb probléma. Most azért nem teljesen ugyanarról van szó, hogy hogyan lehet megkülönböztetni, mert nagyon is meg lehet különböztetni, ahogy ön is említette, olyan minisztériumok állnak ezeknek az intézkedéseknek az előterében, ahol SZDSZ-es vezetés, elsősorban persze az egészségügyről van szó. És hát azt is tudjuk csak azért, hogy valaki gondolja, de melyik a másik minisztérium. Igen, Hiller István van az én MSZP politikus, de azért Magyar Bálint a föl lelkében, hogy ő az oktatási dolgokhoz hozzászóljon. Itt viszont valóban az előre menekülnek. Azt kell mondani, hogy igen, ezt nagyon komolyan gondol. Nem ijedünk meg attól, hogy mi most elkezdtünk pénzt beszedni, meg átalakítunk ezt, meg azt, meg hozzányúlunk érdekekhez. Ezt mi kivagyi módon vállaljuk és csináljuk. Ráadásul ehhez hozzácsapják a megszokott ideológiát, nevezetesen az, hogy semmi nem működik állami kézben, ez egy ideológikus gyakorisággal hangsúlyozzák. Ideológikusan azt értem, hogy nem kell rákérdezni az igazság tartalmára, mert ez biztos így van. A másik pedig az, hogy ez egy fél kádárista, szocialista rendszer, most nem a politikai intézményrendszerét illetően, hanem a társadalmi struktúrákat tekintve, a dolgok intézését, menetét illetően, vagyis ezeket szét kell szedni, át kell alakítani. Ezt ők bátran vállalják, és azzal nem, tehát az árával különösebben nem foglalkoznak, mert az ő taktikájukban eddig is mindig belefért, hogy hát ha valami nagyon balosul el, akkor végül is azért az MSZP a nagyobbik kormányzó párt. Az MSZP-nél az egy érdekesebb helyzet, mert valóban a minisztra törekszenek, de még ennél többre is, ez kiderült a miniszterelnök egy-két napra visszatekintő új politikai programjának a meghirdetése. Tehát én azt valahogy úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy az MSZP megpróbálja úgy minimalizálni egyrészt a részvételt, másrészt ezeknek a kérdéseknek, meg minden, ami ehhez tapad, beleértve a miniszterelnök személyének a megítélését, úgy próbál erről politizálni, hogy nem szól róla, hanem ezzel szembe állította, hogy van egy új helyzet, túl vagyunk itt a megszorításoknak a legrosszabb részén, vehetünk egy nagy levegőt, új politika, jelszavak, új minden, és...
Van egyfajta figyelem elterelés?
Hát hogy ez egy teljesen tiszta figyelem elterelés, ez a része, de van ennél még egy mélyebb játék is ebben az egészben, hogy ki hogy tekint a választókra. Tehát megy ez a ki milyen pozíciót foglal el, tehát ugye ez a gyerekjáték, hogy körbe-körbe futunk egy asztal körül, és egyre kevesebb szék van, mint ahányan leülnék. És ez állandóan folyik ez a játék, hogy kimaradt szék nélkül. Ez a kiszorítósdi jellegű játék folyik, és emögött van egy olyan, hogy a Fidesz a 90-es években, különösen amikor kormányon volt, megpróbált olyan a polgári program, minden, ami ehhez kötődő normatív elemeket hangsúlyozott, csupa olyan, ami nyugatias elem volt, de a biztonságot nem felrúgva változtatni. Most ugye a Fidesz nem nyerte meg a 2002-es választást, hanem a 2006-os, és valószínűleg úgy gondolták a Fidesz politikusai, hogy hát a realizmust kell erősíteni, a realitáshoz kell közelebb menni. Így aztán elkezdték úgy nézni az embereket, mint olyan szavazók, akiket alapvetően egy dolog határoz meg, és ez pedig, hogy mi van a kosárban, mi van az asztalon, miből mit kapok, a fizetés, előrejutás, és itt tovább ilyesmi dolgok. Tehát alapvetően egy ilyen szemléletmódon keresztül látja a választói.
Beszélnek most a szociális népszavazáson?
Igen, hát ez is benne van, igen, tehát szociális kérdések. Ez azt jelenti, hogy elosztási kérdésekről kell beszélni. Kinek mi jut? Nem használják az igazságosság szót, pedig alapvetően ez erről folyik itt az érvelése részükről. Nem igazságos az, hogy az döntse el, hogy ki jut egyetemre, vagy ki jut jobb egészségügyi szolgáltatás, vagy egyáltalán egészségügyi szolgáltatáshoz, akinek több pénze van. Ugyanakkor pedig korábban az MSZP volt ez a realistább. Ő érteni látszott ezt a kádári lelkületű embert, egyfajta kispolgárt, értette ezt a nyelvet, Horn Gyula volt ebben viszonylag a leg hozzáértőbb. Most viszont beleszólt egy olyan pozícióba, amikor normatív lesz, milyen a szebb jövő, hogyan lehet ebből kimozdulni, vagyis egy idealistább szerepet vállalt föl. Hát ennek meg az a hátránya, hogy ezzel ugyan hasonló beállítottsággal a Fidesz kétszer veszített. Tehát ez egy érdekes szemléletmódbeli váltás, ami inkább taktikai, sem mint stratégiai, mert miközben azt állítja a miniszterelnök, hogy a Fidesz elhagyta a polgári programot, és így tovább, ez egyáltalán nem igaz. Tehát attól, hogy valaki nem hangsúlyozza minden nap, ebből nem ez következik, hanem az, hogy ez beépült az érték világába. Az kétségtelen, hogy taktikailag biztos, hogy más úton jár a Fidesz a népszavazás kapcsán.
Ténylegesen milyen fajsúlyok ezek a kérdések? Ugye az MDF azt mondja, hogy azért is nem vesz részt a kampányban, mert hogy ezek nem olyan fajsúlyú kérdések, amikről népszavazáson kellene vagy lehetne dönteni, és tulajdonképpen ezzel a népszavazás intézményét járatják le a politikusok, és hogyha megnézzük, akkor költségvetési tételként is a kórházi napidé, ha jól tudom, akkor a kórházak összbevételének ilyen nagyjából 1%-át jelenti, a tandíj pedig az egyetemek költségvetésében most még nem egy kézzelfoghatóan nagy hányad.
Itt igen, lehet azt mondani, hogy ezek nem olyan nagyfajsúlyú kérdések, csak hogy a nagyon nagyfajsúlyú kérdések is kis kérdésekre bontható. Valóban arról van szó, én egyetértek az MDF érvelésével, csak azzal nem, hogy miért nem látják bele, hogy itt valójában az államról szól ez az egész. Tehát abban kellene tisztán látnunk, és az embereknek abban kell dönteni, hogy milyen államot akarnak. Egy olyan államot-e, amely adókat szed, magas adó beszedett aránya, színvonala, de közszolgáltatásokat kapnak érte. Vagy pedig fordítva, alacsony adózás lesz, most nem gazdaságélénkítő adó intézkedésekre gondolok, hanem alapvetően a személyi jövedelem adat az, ahogy mennyi marad az emberek zsebébe, tehát hogy alacsony legyen ez a szint, de akkor mindent a piacon meg kell venni, az oktatást, az egészségügyet, és így tovább. Hogy az a helyzet, hogy a kormány beszorult abba a helyzetbe, hogy magas az adó, és rohamosan csökken a közszolgáltatásoknak a színvonala. Bármit nézünk, megint lehetne azt mondani, na de hát ez nem reprezentálja az egészet, de mondjuk a BKV helyzet, hogy nap mint nap kapjuk a híreket, és ráadásul még utazunk is a BKV-n, tehát látjuk, hogy mi zajlik. Tehát ugyanez a helyzet az oktatásban és az egészségügyben is. A tét valójában ez, hogy milyen államot akarunk. Lehet úgy dönteni, hogy Európában általában döntenek, ezt hívják ugye jóléti államnak, hogy magas az adó, de akkor a közszolgáltatásokat javítani kell, és nem leépíteni a magas adó mellett. Ebből is látszik, hogy mélyebben van a probléma, valójában az, hogy hogyan is állunk 18 évvel a rendszerváltozás után.
Lánci András politológus, egyetemi tanár a vendégünk ma este itt az Arénában. Hírösszefoglaló következik, utána folytatjuk majd a beszélgetést.